műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A mobiltelefonok piacán mindig jelen voltak a különböző trendek. Kezdődött minden a klasszikus formavilágú készülékekkel, és azzal a célkitűzéssel, hogy a telefonok a lehető legkisebbek legyenek. Talán éppen a méret csökkenése miatt jelentek meg a felnyitható és a csúsztatható készülékek. Bő 15 évvel ezelőtt megjelent a kezdetleges érintőképernyő is, amely a fejlődésével együtt végül meghódította a teljes piacot. Ezzel egy időben megnőtt a telefonok tudása, egyre több dologra voltak képesek, ami indokolta a nagyobb képernyőket. Eljött a hatalmas kijelzők, nagyméretű telefonok kora, ami azonban nem mindenkinek felelt meg, hiszen a túlméretezett készülékek sok felhasználó számára használhatatlanul óriásiak. Talán ez az igény hívta életre a hajlítható telefonokat. Témánk a hajlítható okostelefonok fejlődése. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt W. Szabó Péter informatikust, mesterséges intelligencia kutatót, a Tengri AI vezetőjét, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívást és eljött a digitális világba. Péter, köszöntelek a mikrofonok előtt.
Köszönöm szépen a meghívást.
Kezdjük azzal a beszélgetést, hogy mióta is beszélhetünk hajlítható okostelefonokról.
Az első prototípusok, vagy ilyen koncepció szinten 2006 körül kezdett eljutni a szélesebb közönséghez. Sajnos rossz emlékű Polymer Vision volt az első, aki egy működőképes kísérleti példányt tudott bemutatni még 2006-ban, és ez a telefon amúgy nagyon korszakalkotónak tűnt akkor. Ugye 2006-ban kezdtek az emberek e-könyvolvasókat használni szélesebb körben, az okostelefonok irányába is egyre nagyobb nyitás volt. Tehát úgy nézett ki, hogy minden adott, hogy egy hajlítható, akár fel is tekerhető, nagyobb képernyős okostelefon létrejöjjön, és ezért a Philipsnek a laboratóriumába megszületett ez a Polymer Vision nevű cég, amit aztán eladtak egy tajvani cégnek, és nagyon sokáig próbálták megtalálni azt a piaci rést, vagy azt a befektetői csoportot, ami mögé állna, viszont sajnos 2012-re a Polymer Vision rá kellett jöjjön arra, hogy az a jövő, amit ők megálmodtak, az még túl messze van, a piac nem érett a hajlítható okostelefonokra, és így gyakorlatilag ezt 12-be be is zárták. Most ez nem azt jelenti, hogy mások nem kísérleteztek ezzel. Ugye 2008-ban megjelent a Nokia-nak a Morph koncepciója, és több különböző gyártó is így az évek során próbálkozott vele, és a Samsung is egész régóta kísérletezik ezzel. 2013-ban volt már egy YOM nevű koncepció telefonja, amit szintén úgy harangoztak be, hogy hamarosan itt vannak a hajlítható okostelefonok, viszont annak ellenére, hogy a Samsung piacvezető és hatalmas forrásokkal rendelkezik, és most már lassan megszokhattuk, hogy az újdonságok tőlük jönnek, ők is nagyon óvatosak voltak a piacrelépéssel, és ez 2019 áprilisáig nem is történt meg, még a Galaxy Fold esetében sem. Persze utána, aztán ahogy úttörőként a Samsung bevezette a piacot, utána más gyártók is megjelentek a hajlítható telefonjaikkal, nem sokkal később például a Motorola, Razer, meg stb., de a lényeg az, hogy a kezdeti kudarcok ellenére a Samsung volt az első, aki ezzel piacot tud lépni.
És ez volt akkor 4-5 évvel ezelőtt, de hát a Samsung piacra lépése sem volt teljes siker, hiszen az első generációs foldokkal azért voltak problémák. Ez valóban probléma volt, vagy inkább nevezhetjük ilyen kezdetleges gyermekbetegségeknek?
Én úgy gondolom, hogy problémának mindenként probléma volt tekintve, hogy nem egy olcsó telefonról van szó, tehát nem egy olyan telefon, amit azért vennének az emberek, mert ez egy ilyen érdekes gimmick van rajta, és aztán maximum, hogyha nem jön be, akkor eldobjuk, vagy veszünk egy másikat, vagy bármi ilyesmivel, hogy ez egy prémium A-kategóriás telefonok, a Galaxy Foldok, ezért nagyon sok embert zavart az, hogy főleg az első és második Fold esetében a két lap között megjelentek ilyen barázdák, és egyre durvábban látszott az, hogy a sok hajtogatást annyira nem bírták ezek a kezdeti foldok, és pont ez az a hiba, ami nagyon sok potenciális vásárlót eltérített, illetve az első vagy második foldnak a vevőinek egy része megfogadta, hogy ő többet foldot biztos nem ad ki pénzt, meg ugyanakkor nagyon vastagok is voltak, így a zsebben hordani kényelmetlen volt, ami mondjuk egy elég gyakori eset, főleg a férfiaknál, hogy a farmer zsebbe tesszük a mobiltelefont. Ez nagyon kitüremkedett az első és második fold esetében. Ugyanakkor nagyon sok alkalmazás nem volt optimizálva erre a nagyon fura képarányra. Ugye a fold esetében mindig az van, hogy van egy képernyő, ami sokkal keskenyebb, mint egy átlagos okostelefonnak a képernyője, és hogyha kinyitjuk, akkor van egy olyan nagyobb képernyő, ami viszont sokkal szélesebb, mint egy átlagos okostelefonnak a képernyője, és ez oda vezet, hogy akár a responsív weboldalaknál is effektív CSS-ben nem használnak a fejlesztők olyan breakpointot, hogy jó legyen ezen a képarányon, illetve az alkalmazások nagyon furán néznek ki, például nagyon sok híres játékban a mai napig is az a probléma, hogy a képernyőn két teljesen használhatatlan, elég nagy sáv marad, amikor játszani szeretne valaki a foldon, még olyan esetekben is, ami mondjuk nem egy 3D-s játék, nem egy olyan játék, ami akár csak mobiltelefonon lenne, például a Hearthstone az egyik leghíresebb kártyajáték az Activision Blizzardnak, és a Hearthstone esetében is még mindig nem sikerült azt megoldani Samsung Galaxy Foldon, hogy amikor kinyitjuk, akkor elfoglalja a teljes képernyőt. Noha ez a játék elérhető desktopra, tabletre, okostelefonra, de nyilván le tudjuk tölteni, és tudjuk futtatni foldon, és csak nagyon furán néz ki, hogy marad két sáv a tetején és az alján, ahol amúgy lehetne játéktér.
Mielőtt még jobban belemegyünk a hajlítható telefonokba, valamikor a 2010-es évek közepén, de még jóval a foldok megjelenése előtt az LG-nek volt egy próbálkozása a meghajlított telefonnal, ez az LG Flex volt, ami ugye nem hajlítható, hanem meghajlított, ez ugye, mint a televízióknál, egy curved display-t jelent. Ez tekinthető a hajlítható, a mostani hajlítható telefonok ősatjának, vagy ez egy teljesen más irányzat volt?
Valamilyen szinten igen, mert egy vékony, flexibilis OLED az alapja. Ezen nagyon sokan kísérleteztek. Az LG-nek erre van egy szabadalma is, de nagyon hasonlóval kísérletezett a Microsoft is Andromeda kód név alatt. Voltak kínai próbálkozások is, Royalnak például, tehát hogy mindenként próbálták a nagy gyártók kitalálni azt, hogy hova lehet tovább lépni ezen a piacon. Ugye az okos telefonoknak a piacán, ameddig a Galaxy Folddal megjelent ez az alternatíva, eléggé behatárolódott a piac, és eléggé behatárolódott az, hogy milyen egy okos telefon. Ez egy picit az a folyamat, csak sokkal gyorsabban, hogyha egy adott forma valamiért jobb és eladhatóbb, mint a többi forma, akkor az a forma szép lassan kiszorítja az összes többi formát a piacról, például az autóiparban sokkal lassabban, de ezt tapasztalhatjuk ezekkel a város terepjárókkal, az úgynevezett SUV-kkel, hogy ez az autóforma, ez egy annyira sikeres autóforma, hogy gyakorlatilag az összes többi személyautó alakot teljesen kiszorítja, tehát most már nagyon ritkák a limuzin, vagy kombi, vagy kabrió, vagy bármi ilyesmi autók, viszont minden gyárnak a palettáján rengeteg méretű SUV van, ami mind ugyanarra a sémára épül. Na ugyanez van, csak sokkal erősebben és sokkal egyértelműbben az okostelefonok piacán, hogy az okostelefon az utóbbi időben mindegyik, most mindegy, hogy egy iPhone-ról, vagy egy Samsung Galaxy S23-ról, vagy egy Huawei-ról, vagy egy Xiaomi-ról, vagy bármilyen gyártónak az okostelefonjáról beszélünk, gyakorlatilag egy ilyen nagyon vékony téglalap, ami inkább hosszú, mint széles, és a teljes első része az egy valamilyen LED alapú kijelzőből áll, és elől van középen egy selfie kamera, és hátul van mostanában inkább több kamera, és nagyjából az oldalán meg vannak a különböző gombok, és ez nagyjából ezzel az egyszerű leírással a jelenleg megvásárolható okostelefonok nagyon nagy százaléka leírható. Viszont ezzel a probléma az, hogy nyilván ez egy ilyen biztos tipp egy gyártótól, hogyha akar egy új telefont csinálni, akkor ha ilyennek csinálja, akkor olyan nagy bukást nem lehet belőle, de erre is vannak azért példák. De ugyanakkor pedig veszélyes is, mert nagyon nehéz kilátszani a tömegből, és amikor az Apple-nek és a Samsungnak ilyen óriási piaci részesedése van, akkor ez oda is vezet, hogy a piac nagyon beszűkül, és gyakorlatilag az Egyesült Államok meg a nyugat-európai okostelefon piac, főleg mivel a kínai gyártókat sikerült eléggé rossz helyzetbe behozni, ez így gyakorlatilag beszűkül erre a két cégre, és egyfajta ilyen monopólium jön létre, vagy inkább duopólium ebbe az esetbe, és így egy új szereplő nem tud betörni a piacra, ami végső soron a vásárlóknak az érdekeivel megy szembe, ugyanis emiatt nincs annyi kutatásfejlesztés, emiatt van az, hogy a gyártók különböző manipulációkkal el tudják azt érni, hogy mindenki másfél-két évente rákényszerüljön, hogy vegyen egy okostelefon, de 3-4 után egész biztosan. Ez nagyon negatív környezeti hatással is jár, és úgy amúgy elmondható, hogy ez a vásárlók szempontjából egy nagyon rossz dolog. És ezt, mivel a technikai paraméterek azok hiába nőnek, tehát hogy hiába mondják azt, hogy most több megapixeles a kamera, és egy picit jobb a legújabb Snapdragon processzor, mint az egy évvel ezelőtti. Ez persze, ez mindig így van, csak ezek olyan nyers számok, amik a legtöbb vásárlónak nem mondanak semmit. És emiatt, amivel ki lehet törni ebből, és adott esetben akár több pénzt kérni egy új okostelefonért, az úgy néz ki, hogy a hajlítható kijelző, illetve ez a több kijelzős megoldás, amit én amúgy úgy gondolom, hogy előbb-utóbb egész biztosan az Apple is meg fog lépni.
Haladjunk akkor tovább a hajlítható okostelefonok piacán, illetve piaci elhelyezkedésében. Kiknek érdemes ilyet használni? Itt már elhangzott, hogy egy prémium kategóriás és árkategóriás telefonról is van szó, de ki az a felhasználói kör, akinek napjainkban érdemes ilyen készülékkel mászkálnia?
Ez nagyon aktuális kérdés is, ugyanis nemrég jelent meg a Galaxy Fold 5 a Samsungtól, és itt azt látjuk, hogy ezzel az okostelefonnal a Samsung, hogy úgy mondjam, feljebb vitte a lécet a Fold 5-nek az 512 gigabájtos verziójának az ajánlott kereskedelmi ára, amit a Samsung ajánl, az egész pontosan 10.000 lej, de nyilván a szabad kereskedelembe, hírportálok tanúsága szerint, meg hogyha bemegyünk bármelyik webáruházba, Romániában is, jóval ez alatt fogjuk nyilván megkapni, tehát ez gyakorlatilag a maximális árat jelenti, ami azt jelenti, hogy az 512 gigabájtosnak most így megjelenés körül, vagy előrendelés esetén, vagy röviddel megjelenés után egy ilyen 8300 lejes árat szoktak ajánlani a különböző e-commerce szájtok. Most egy pár hónap múlva még ez alatt is lehet, de ez még, hogyha belegondolunk, még mindig egy nagyon nagy összeg egy okos telefonért, főleg olyan körülmények között, ugye, hogy a megcélzott szegmens, akik mondjuk ilyen prémium telefont vásárolnak, azok általában 2-3 évente, de maximum 4 évente mindenként vesznek egy új okostelefont. de mondjuk Nyugat-Európában ez lecsökkent olyan 1-1.5 évre is, ami azt jelenti, hogy egy ilyen időközönként ki kell adni ezt a 8300 lej körüli összeget. Na most, hogy ez megéri-e, ez egyrészt mindig van ennek egyfajta ilyen státusz szimbólum értéke, de ezt leszámítva, hogyha gyakorlati szempontokat nézünk, olyan embereknek, akik nagyon sokat vannak úton és út közben, remélhetőleg nem vezetés közben, hanem mondjuk amikor megállnak, vagy akár csak, hogyha nem szeretnének egy laptopot cipelni magukkal, akár vonaton, repülőn, bármilyen ilyen közlekedési eszközön, ott az nagyon előnyös lehet, hogy van egy nagy képernyő. Én magam is szeretem a fold telefonokat, és pont ezért nemrég vettem egy 5-ös foldot, pont abból a megfontolásból, hogy sokkal könnyebb akár táblázatokat kezelni, akár PDF-eket olvasni, akár arra is nagyon jó, hogy az e-maileket jobban átlássuk, könnyebben meg tudjuk őket válaszolni. Rengeteg olyan eszköz van, például ilyen webalkalmazások, amik a komplexitásuk miatt nagyon nehezen használhatóak egy keskeny mobil képernyőn, és ilyen esetben pedig mindenként előnyös lehet az, hogy sokkal szélesebb képernyő áll rendelkezésünkre, ugyanúgy, hogyha valaki mobiltelefonon szeretne képeket szerkeszteni, vagy akár csak sok képet átnézni jó felbontásban, arra is ideális lehet. Játszani nagyon nem ideális, mert a játékok nincsenek optimalizálva rá, tehát nem ajánlanám, ott van egy külön szegmens, már úgy néz ki, hogy a játék célra fejlesztett okostelefonokból, de azok egyik se kihajtható. Illetve a másik nagy előny, hogy aki szeret tabletként akár stílusszal, akár ujjal, írásra, rajzra, bármi ilyesmire használni, annak ez szintén egy jó lépés lehet. Viszont ez egy szűkebb szegmens, és valószínűleg ezért is van az, hogy a Fold 5-ösbe, annak ellenére, hogy elég nagy az ára, alapértelmezetten nem jön vele a stílus, viszont hogyha megveszünk egy ilyen 300 lej körüli jelen pillanatban a hivatalos, a stílusos tok a körül van tokot, akkor abban benne van egy ilyen kivehető stílus, amivel ugye rajzolhatunk is, és ez megint, aki szeret jegyzetelni, rajzolni okostelefonra, annak ez nagyon jó lehet, mert hogy ez mindig nálunk tud lenni, illetve a kezdeti betegsége a foldoknak, ez a túl nagy vastagság és szélesség, ez most elég sokat javult, még a Fold 3-hoz képest is érezhetően könnyebb, vékonyabb és kevésbé széles a Fold 5. Elsősorban ott sikerült sok szélességet nyerni, hogy a Fold 3-nak a stílusza ide az oldalába került, és akkor még szélesebb lett oldalt, most pedig a toknak a hátába van, és mivel hogy a stílusz olyan vastag, mint amennyire kiállnak a kamerák a Fold 5-nek a hátából, ez itt teljesen belesimul a Fold 5 hivatalos tokjának a hátsó részébe. Úgyhogy én mindenként azt mondanám, tehát, hogy aki sokat van úton és sokat használja nem ideális körülmények között, nem irodából az okostelefonját, annak ez egy hordozható, viszonylag nagy képernyőt jelent, ugyanakkor pedig, mint bármelyik Samsung Galaxy, hogyha bejövünk az irodába, akkor a Windows operációs rendszeren is nagyon könnyen összekapcsolhatjuk a Microsoft Phone Link-kel, és így gyakorlatilag kiegészítjük az operációs rendszerünket egy Android rendszerrel, bármit nagyon könnyen egyik gépről a másikra át tudunk vinni, hívásokat tudunk intézni, gyakorlatilag úgy tudjuk használni az okostelefonunkat, mint egy fajta kiegészítése a Windows operációs rendszerünknek, akár tudunk copy-paste-elni a telefonból, és utána webpaste-eljük a Windows-ba, vagy fordítva, meg bármi ilyesmit. Én például, amikor sok dokumentumot kell szkenelni, vagy bármennyit, azt is mindig okostelefonnal szkenelem. Tehát vannak ilyen előnye is, ez egyénről egyénre változik, de ugyanakkor például a nagyképernyő megengedi azt is, hogy bele tudjak nézni akár forráskódba is, amit mondjuk a kollégák fejlesztik. Arra már én nem gondolom, az csak ilyen nagyon extrém szükségeset, hogyha most valaki programozni akarna, vannak amúgy megoldások Androidra erre, az már egy picit extrém, hogy valaki egy Fold 5-ön programozzon, de arra még jó, hogy mondjuk egy git commitba belenézzünk, és akkor megnézzük, hogy akár mi lehet a gond, és akár egy kezdő kollégának tudjunk hirtelen tanácsot adni, ami megint nagyon-nagyon nem lenne kényelmes egy keskeny mobileszközön.
áruljuk el a hallgatóknak, hogy nem ez az első hajlítható okostelefonod, és elég sokat kipróbáltál az évek során. Milyen fejlődést vettél észre magában a készülékekben? Rendben elvékonyodott, de gondolom, hogy nem csak erről van szó. És hát miben fejlődött a stílus, azaz az a toll, amivel lehet nyomkodni a képernyőt, mondjuk el ezt is azok számára, akik még nem találkoztak a kifejezéssel.
Igen, én úgy gondolom, hogy ez a legújabb generációs stílus, ez az eddigiekhez képest két okból is előrelépés, hogy kezdjük ezzel. Az egyik az, hogy kevesebb eséllyel lehet elveszíteni, mert van egy ilyen megfogó mechanizmusa. Ugye ez egy olyasmi, amit nagyon nem szeretnénk elveszteni, mert akkor újból egy ilyen 200 lej körüli. Azt hiszem, most én a tokkal együtt kaptam, de azt hiszem, hogy külön olyan 200 lej körüli ára van egy ilyen. Ennek, és ugyanakkor pedig az most, hogy a fogása kinek mennyire áll kézre, az vitatható. Én annak örülök, hogy nem teljesen hengeres. Ezt viszont sokan szidják. Ez függ attól, hogy ki hogy fogja a tollat. Mondjuk nekem van egy ilyen speciálisabb stílus fogásom, úgyhogy ebből a szempontból lehet, ez nem releváns. De nekem úgy tűnik, hogy ez könnyebb is finoman és pontosan használni. Azon kívül az érzékenysége is teljesen jó. Jónak tűnik, de azzal már a hármas esetében meg voltam elégedve. Még nem érte el a Remarkable-nek a szintjét, de valószínűleg azt a szintet, amit a Remarkable tud érzésben és stílusban és írásképben, azt valószínűleg egy okostelefonnal nem is lehetne elérni, vagy legalábbis nem mostanában, nyilván egy pár év múlva lesz, de most attól még távolabb van, de abból kiindul, vagy csak azonos mennyiségeket hasonlítunk össze. Ez az egyik legjobb stílus, amivel találkoztam. A hármashoz képest mondom más, és kicsit szokni kell. Ugyanakkor, ami nagy változás volt, hogy a stílusszal egyre több és több mindent meg lehet oldani, illetve a stíluson kívül is folyamatosan, nyilván az adja magát, hogy folyamatosan fejlődik a hardware, nem csak a hajlítható része, most már nem jellemző az, hogy megjelennének ezek a csíkok a képernyő közepén, ahol mind hajlítjuk. A Samsung fejlesztett egy olyan gépet, amivel tesztelték ezt a hajlíthatóságot, ami rengetegszer így mindegy könyvet kibe-kibe csukja, és így egy pár nap alatt több kibecsukást tudnak letesztelni, mint amit egy átlagos felhasználó 10 év alatt elvégez. Úgyhogy ebből a szempontból is jó. Nyilván az, hogy az aku mennyit tart, arra fel kell készülni, hogyha nagyon sokat tartjuk kinyitva az okos telefont, akkor annak ellenére, hogy nagyon sok milliamper óra van, azt hiszem, hogy két akkumulátor van, mind a két felében van egy akkumulátor, és mindegyik 4400 milliamper órás, de ha nagyon sokat tartjuk kinyitva a telefonunkat, és mondjuk olyan dolgokat csinálunk, amik szívják az akut, például nagy fényerősséggel nézünk videóanyagot, vagy weboldalakat, vagy bármi ilyesmi, akkor az gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha egyik napról a másikra éjjel nem tesszük be tölteni, akkor másnap valamikor már nagyon lemegy az akku, még egy majdnem új készüléknél is. Viszont, ha mondjuk van egy esemény, mondjuk a Kolozsvári Magyar Napok esetében volt az, hogy nyilván ott nem telefonozik az ember egész nap. Ebben az esetben akkor 3 napot, tehát egy ilyen csütörtök, péntek, szombat estig ilyen átlagos használat mellett kibírja ez az akkumulátor. Tehát én azt mondom, hogy akkumulátorba is azért ahhoz képest, hogy mennyit használjuk a telefont, segít az, hogy sok milliamper óra van a mobiltelefonban. A másik oldalról, mint hardware is, a Fold nagyon sokat fejlődött, de ez elsősorban nem a Samsungnak az érdeme. Az történt, hogy a 8-as Snapdragonnek a második generációját betették mikroprocesszor, és akkor így gyakorlatilag ez most a piacon az egyik leggyorsabb okostelefon. Nyilván ez megváltozik, amint kijön a következő generációs Snapdragon, és valaki beépíti egy telefonba. Ez mindig így van, hogy az úgynevezett ilyen flagship csúcskategóriás telefonjaiba mindig a Samsung beteszi a legjobb elérhető mikroprocesszort, függetlenül attól, hogy azt most ők gyártják, vagy más. A fényképezésre most itt megint én úgy gondolom, hogy már a 3-as, 4-es esetében sem volt panasz. Most ez a háromszoros optikai zoomos teleobjektívszerű 10 megapixeles kamera nagyon jó, de ugyanakkor az átlagos felhasználónak a szélesebb látószögű 50 megapixeles kamera, én úgy gondolom, hogy ez több, mint elég. Igazából a legtöbb felhasználó úgyis a szociális médiára készít fotókat, amihez az 50 megapixel az nagyon nagy túlzás. Viszont mondom, tehát ez akkor, hogyha valakinek ez az igénye, arra is jó, de én úgy gondolom, hogy aki nagyon szereti szerkezgetni a fotóit, annak sokkal többet jelent az, hogy tudja használni a nagyobb képernyőt, nem kell annyit zoomolgatni, és a stílus segítségével könnyebb szerkeszteni. Úgyhogy ebből a szempontból is ez mindenként fejlődött. Ugyanúgy, amit én még látok, hogy nyilván a tárhelybe is fog nőni, én tudom, hogy most már létezik 1 terabájt tárhelyes, én ezt soha nem gondoltam, hogy kellene nekem 1 terabájt tárhely egy okostelefonra, annál is inkább, mert gondolom, hogy a legtöbb felhasználóhoz hasonlóan mindent valamilyen felhőbe szeretek tárolni, ami az én esetemben általában Microsoftnak a OneDrive-a, de ugyanúgy megfelelne Google Drive vagy bármi, és hogyha az adataink nagy részét a felhőbe tároljuk, akkor olyan túl sok értelme nincs annak, hogy óriási tárhelye legyen, mert mondjuk letöltött és felinstalált programokból egy töredékét fogjuk ennek felhasználni, viszont megint a 12 GB RAM az, én megint úgy gondolom, hogy egy picit még talán túlzás is, ami most az 5-ös foldban van, mint RAM. Én inkább azt érzem, hogy a Samsung is úgy minden számot egy picit meg kellett növeljen. Tehát amikor kijön egy új generáció egy okostelefonból, főleg ebbe az A-kategóriába, akkor mindig megnézi, hogy akkor a régiekben milyen karakterisztikából mi volt beépítve, és akkor azt egyel úgymond pluszolta, vagy kicsit így megnövelte. Én mondom, pont a RAM esetében ez nem sikerült, a Fold 4-es is ugyancsak 12 GB-ra, de én úgy gondolom, hogy ott az teljesen értelmetlen lett volna. Én így hirtelen nem tudom elképzelni, hogy egy mobil alkalmazás nál, vagy esetleg nagyon sok párhuzamosan futó mobil alkalmazás esetében lehet az, hogy akkor ez is számíthatna, de tudom, ez rengeteg.
Az imént említetted, hogy kifejlesztett a Samsung egy olyan gépet, ami a tesztelés miatt nyilván nyitogatja, csukogatja a telefont, mint egy könyvet, és ennek kapcsán eszembe jutott a Chris, ami szintén az első foldok esetében egy problémát jelentett, vagy legalábbis sok felhasználónak nem tetszett. Ugye most a kedves hallgatók gondoljanak arra, hogy ha kinyitunk egy könyvet, akármennyire egységesen osztjuk el a lapokat, középen lesz egy bemélyedés, ez volt a hajlítható telefonoknál is, ezt nevezték el Chrisnek. Erről pedig a Samsung áll állítja, hogy évről évre egyre kisebb lesz, egyre kevésbé zavaró. Alá tudod támasztani, vagy inkább megcáfolni tudod a dél-koreai vállalatnak ezen állítását?
Én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból én nem vagyok egy jó példa, mert engem nem zavart már a 3-as foldnál se. Igen, tehát itt ezt abszolút meg lehet szokni, teljesen át lehet siklani fölötte. Ami a nagy különbség, az az, hogy ugye most az Android okostelefonoknál is az alkalmazásokban van light és dark mód. Na most ez a jelenség, amit említettél, ez light módba, illetve fehér alapon valamennyivel láthatóbb. Ugyanakkor azért is nem jó összehasonlítani, nyilván, hogy most is látszik, hogy mintha lenne egy ilyen nagyon halvány sánc az okostelefonnak a közepén, ahol a két oldal találkozik. Ez a halvány sánc, ez igen, most már sokkal sekélyebb, mint ami volt a régebbiek, főleg hát a legelső Fold esetében. Az nagyon durva volt, és ilyen apró barázdák is voltak benne, tehát nem egy ilyen egységes ív volt, mint most, hanem egy idő után megjelentek benne ezek a vékony hajszálrepedés szerű dolgok, ami nem valódi repedések, de újjal is érezhető volt, hogy érdesebb az a felület, ahol a kettő találkozott, és így mind nyitódott és csukódott, viszont én úgy gondolom, hogy ez, ha nap mint nap használjuk az okostelefont, ez egyáltalán nem zavaró, nem is vesszük észre, én általában nem is szoktam tudatosítani, hogy az ott van, akár még akkor is, hogyha mondjuk stílusszal húzol egy vonalat az egyik szélétől a másikig. Itt mondjuk a régebbi foldoknál volt az egy picit úgy megakadt a stílusznak a hegye, és így érezhető volt, hogy ott van valami, vagy az új begyünket is, ha áthúztuk, akkor egy picit ott érdesebb volt a felület. Na, ez most teljesen eltűnt az ötösbe, viszont azt nem tudom megmondani, és valószínűleg senkit, ha csak nem a Samsungnak a hajlítgató gépére hagyatkozik, hogy évek múlva ez vajon milyen lesz. Most egyelőre nekem úgy tűnik, hogy ezt elég jól sikerült megoldani, de nyilván ameddig ez így két oldalból fog összecsukodni, mint egy könyv, addig én úgy gondolom, hogy ez nem lesz teljesen kiküszöbölhető, valahol csak össze kell csukodjon. Hogyha majd valamikor megjelenik mondjuk egy ilyen felcsavarodó mobiltelefon, ami mondjuk egy ilyen hengerré csavarodik össze, vannak erre is prototípusok, annál nyilván nem lesz ez, hogy van ez az él, ugyanúgy, ahogyha egy papírt feltekerek, mint egy ilyen pergamentekercset, akkor nem lesz egy olyan él benne, mint hogyha összehajtom, mint egy könyvet. Viszont egyelőre ilyent még csak trade show-kon láttam, inkább mint display technológia bemutató, mint sem valós terméknek szánt valami.
A mai beszélgetésünk apropója az, hogy augusztus elején mutatta be a Samsung a Galaxy Fold 5-öt és a Galaxy Flip 5-öt, és te magad is felhasználója vagy az előbbinek. Mondjuk el azt a hallgatóknak, hogy kinek érdemes ilyet vennie, vagy kinek érdemes ilyenre váltania. Nyilván hozzátenném azt, hogy annak, akinek elsősorban megvan erre az anyagi lehetősége, és nem ijed meg attól az ártól, ami egy viszonylag régi, de még mindig nagyon jól használható, használt autónak az értéke.
Így van, tehát én mindenként azt mondanám, hogy aki nagyon sokat van úton, és a munkája miatt rákényszerül, hogy közbe dolgozzon, annak abszolút megéri, mert nem kell egy tabletet vigyen magával, és sokkal kényelmesebb is. Ugye autóból, nyilván ha nem vezetünk, akár repülőn, vonaton, bármi, akár lábonnálva kényelmesen használható, és a nagyobb képernyő minden előnyét ki tudjuk használni. Itt gondolok táblázatok kezelésére, olyan alkalmazásokra, amit mondjuk nem terveztek mobilra, mondjuk web alkalmazásoknál, akkor el tudjuk élni a desktop nézetet, és tudjuk úgy használni, mint hogyha egy laptopon használnánk. Jó arra, hogy nagy ábrákkal rendelkező részletes PDF-eket megnézzünk, például szakcikkeket. Mondjuk programozni nem ajánlanám, de aki mondjuk a programozásban úgy vesz részt, hogy mondjuk kevesebb tapasztalattal rendelkező kollégáknak akar segíteni, mondjuk úgy, hogy belenéz egy valamilyen repozitoriban a kódba, akkor sokkal jobban át tudja látni a kódot, és elméletileg lehetne ilyen nagyon szükség esetében még programozni is vele, de mondom, erre már én inkább, ha már nagyon muszáj, akkor valódi billentyűzetes eszközt ajánlanék, de mondom, itt bármilyen olyan használat, amihez nem lenne praktikus egy laptopot elővenni, és nem szeretnénk egy külön tabletet megvenni és mindig hordozni magunkkal, arra az esetre ez tökéletes. Ugyanakkor jegyzetelni, rajzokat készíteni, ugye nagyobb felület miatt sokkal alkalmasabb, mint a Samsungnak a régi notjai, és a stílus is nyilván fejlődött a technológia, sokkal responszívabb, sokkal jobb, mint a notoknak a stílusa. Úgyhogy összevetve én úgy gondolom, hogy fejlesztőknek, üzletembereknek, olyan embereknek, akik sokan vannak úton és munkájuk során ezt használják, azoknak megéri, akik nagyon szeretnek játszani, azoknak én úgy gondolom, hogy nem, mert a játékok, amennyire én próbáltam, nincsenek optimizálva, még olyan esetekben se, ami nagyon egyértelmű és nagyon könnyen lehetne optimizálni, de viszont nagyon vékony szegmens, úgyhogy a fejlesztők még egy olyan népszerű játéknál is, mint a Hearthstone, nem vették a fáradtságot arra, hogy optimizálják foldoknak a megnövelt képernyőjére, és akkor gyakorlatilag lesz két üres sáv a lent és fent, ami teljesen fura. Ezen kívül pedig, akik nagyon sok fotót készítenek szociális médiára, és azt posztolás előtt valamennyire szeretnék átdolgozni, akár javítani, akár rátenni valamit, azoknak is segíthet, már csak abból, hogy nagyobb a képernyő, jobban át lehet látni egy fotót, nem kell állandóan kibezumolgatni, úgyhogy ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy ez sok embernek jó lehet, viszont még mindig egy nagyon réteg termék az átlag felhasználónak, hogyha prémium kategóriás okostelefont akar, én annyira nem ajánlanám ezt, ugyanis ha nem tudjuk kihasználni a kinyitható képernyő előnyeit, akkor úgy gondolom, hogy árérték viszonyban minden más szempontból nem éri meg. Tehát, hogyha az idő nagy részében nem kinyitva használnánk, akkor nem ajánlanám se a Google Pixel Foldot, se a Galaxy Z Fold 5-öt. Mondom, ez mindenki dönts el. Esetleg, akinek mindenként ajánlanám, aki azon gondolkozik, hogy vegyen egy okostelefont és egy jó tabletet is, akkor úgy már viszont megéri, hogy nem kell mind a kettőt beszerezni, és sokkal kompaktabb, mindig kéznél van, és a többi. Tehát ilyen szempontból ezt így is fel lehetne fogni, hogy két eszköz helyett egy eszközt veszünk, és akkor úgy már álba is megéri.
Mi a helyzet akkor a flippel, ami számomra a 2000-es évek elejé, hát még nagyon gombos, felnyitható, szép magyarul a köznyelvben, ahogy elterjedt, klapétás telefonokat juttatja eszembe. Van ennek piaca, van ennek értelme? Ez végül is egy telefon, amit összetudunk csukni, és fele akkora lesz, de nem kapunk nagyobb képernyőt, nem kapunk semmilyen nagy wow-faktort ebben. Szerintem legalábbis.
Én úgy gondolom, hogy itt a flip esetében az egyetlen ok az lehetett, amit már a beszélgetés elején mondtam, hogy ugye a mobiltelefon gyártók eljutottak egy olyan ponthoz, amikor a piac definiálta az ideális mobiltelefon formát, ugye, hogy az autógyártóknál most úgy néz ki, hogy ez az SUV, ez a városi terepjáró forma, ez az ideális, minden gyártónak kell legyen legalább egy ilyenje, de általában több, sőt bizonyos gyártóknak már lassan csak ilyen modelljeik vannak. Ugyanúgy van egy ideális telefonforma, ami minden telefon ugyanolyan, és így nagyon nehéz kitűnni, illetve nagyon nehéz valami újat adni a felhasználóknak, és vannak olyan vásárlók, akik kimondottan csak azt nézik, hogy valami más, valami különleges, valami egyedi lesz mindentől függetlenül, és ezeket a felhasználókat mondjuk egy Fold állának a feléért, hát nyilván méretében is fele, úgyhogy ez valahol érthető, de hogy egy Fold állának a feléért megoldották akkor azt, hogy akkor ne függőleges becsukási pont legyen, hanem egy vízszintes, ami a régi Motorola Razereket, vagy a régi Ericssonokat juttatja nekem mindig eszembe, és én úgy gondolom, hogy ha kimondottan azon túl tekintünk, hogy ez milyen eredet is, milyen egyedi, és valószínűleg nagyon kevés embernek van ilyen telefonja, túl sok előnyét én nem tudtam felfedezni, de az is igaz, hogy nekem nem is volt soha ilyen flip telefonom. El tudom azt képzelni, hogy van ennek egy piaca, de amúgy nem egy rossz telefon, tehát hogyha technikai paramétereit nézed, az Android 10-es operációs rendszerekkel jövő telefonok közül egy 8 magos, 855 pluszos Snapdragon processzor a Qualcomm-tól. Nem egy rossz telefon, a diszpléje is annak ellenére, hogy tűrhető, azért egy 6,7 incses Super AMOLED kijelző. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó telefonhoz hozzáadtak egy ilyen pluszot, hogy akkor becsukható, és ezt nagyon sokan említették, hogy az a nagy előnye, akiket így tudok, nyilván nem reprezentatív a minta, én akiket tudok, hogy ilyen okos telefonjuk van, azok kivétel nélkül hölgyek, és ők említették, hogy nekik az nagyon előnyös, hogy így össze lehet csukni, mondjuk a hölgyeknél az kevésbé jellemző, hogy a farmer zsebbe hordják az okostelefont, és így az segíthet, hogy mondjuk egy kiskézi táskában kevesebb helyet is foglal, illetve mivel a belső képernyője így összecsukódik, így valamennyire védve is van. Én úgy gondolom, hogy ennek is megvan a piaca, nem mondom azt, hogy ezt kimondottan csak hölgyeknek van. Olcsóbb is, mint a Motorola-nak a Razer 40-ese általában, ebből a szempontból is, de nyilván itt is lehetnek különbségek webáruházak és eladók és a többi között. Ehogy nem is egy nagyon drága, főleg, hogyha valaki nagyon ki szeretné próbálni, mondjuk a Flip 3-ast, ami már egy kifutó generáció, de még kapható, azt egy ilyen 2800 lej körül megkaphatja, és még mindig egy 8 GB RAM-mal szinte bármilyen felhasználásra egy jó okostelefon. Ugyanakkor pedig, mivel árban nagyon közel van Samsung Galaxy S23-hoz, sőt, fölött mögötte van, és mondjuk az S23 Ultra és az S23 között van, általában a flippeknek az ára, vagy az S generációból mindig az éppen aktuális generáció és az aktuális generáció ultrája között van a flippeknek az ára valahol belőve. Ez mondom megint áruházaktól függ, hogy pont mennyire adják, de mint recommended retail price, mint ajánlott fogyasztói ár. Én úgy gondolom, hogy ebben az egyenletben én ebből a három telefon közül kéne válasszak. Én egész biztosan, hogy az S23 Ultrát választanám. Tehát az S23, az Ultra és egy flip közül én mindenképp az Ultrát választanám, de mondom, ez megint személyes preferencia, mert az S23 Ultra az egy sokkal jobb telefon hardverbe is, használhatóságba is, és ez nyilván itt most csak a Samsungokat hasonlítottam össze egymással, ha pedig nem csak Samsung irányába tekintünk, akkor mindenként, én úgy gondolom, hogy amennyire drága, nem ad annyi pluszot, de ezt mindenki döntse el magának, hogy mennyit ér meg ez az egyediség.
A beszélgetésünk végéhez közeledve említsük meg azt is, hogy a hagyományos okostelefonok, és nyilván valamikor a nem okostelefonok esetében is azt láttuk, hogy van egy fejlődés, lesznek új dolgok, aztán ez valahogy az utóbbi években megszakadt. Nem azt mondom, hogy nincs fejlődés, de valahogy elmarad az a bizonyos wow-faktor, az a nagy előrelépés. Ez a látványos fejlődés még megvan a hajlítható telefonok esetében, avagy még miben lenne jó, hogyha fejlődnének ezek az eszközök?
Én úgy gondolom, hogy ami egy igazán nagy áttörés lehet, az az, hogyha a mobiltelefon átalakul egy ilyen AR-VR szemüveggé, amit úgy néz ki, hogy több gyártó is kísérletezik ebbe az irányba, nyilván, ahogy azt megszokhattuk, az Apple kísérleteinek van a legnagyobb füstje, és az jut el a legtöbb emberhez, hogy egész konkrétan az Apple is gondolkozik, nyilván Apple-től megszokott áron, de hogy gondolkozik egy ilyen virtuális valóság szemüvegen, ami kivált hagyhatja a mobil eszközt, és hogyha mondjuk a HTC XR mobiltelefonjához, nyilván ezt senki nem próbálhatta ki még, akit én ismerek, az Apple-nek az eszközét, de az XR Elite a HTC Vive-tól az már nem csak úgy kipróbálható, hanem már február óta meg is vásárolható, és ez egy olyan headset, ami augmentált valóság és virtuális valóság szemüvegként is helytáll, de ugyanakkor meg viszonylag könnyű, tehát hogy fejen hordhat, nem egy olyan nehéz valami, mint a régi Vive-ok, vagy a régebbi Oculus-ok, hogy azt azért úgy nem tudnánk elképzelni, hogy napi szinten ezt hordjuk. Ha az akkumulátor technológiában lenne egy olyan ugrás, és itt megint úgy néz ki, hogy nagyon sok fejlesztés van, nagyon sok ígéretes fejlesztés van, könnyű kis akkumulátorokba, ami adott esetben egy szemüveg szárába és keretébe beintegrálható, hogy sokat tartsák, akkor én úgy gondolom, hogy következő lépés az lesz, hogy az okos telefon az az embereknek a zsebéből felvándorol a szemére, és akkor mindenki, mondjuk akik addig szemüvegesek voltak, azok dioptriás verzióba, ugyanúgy, ahogy erre gondoltak már a Vive XR Elite-nél, hogy be tudjuk az eszközön a dioptriánkat állítani, és akkor elméletileg még akár szemüveg se kell, és akkor így gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy egy 10-20 éven belül azt fogjuk látni, hogy az utcán szinte mindenki szemüveggel jár, mert ez hely helyettesíti az okostelefont, és ugyanaz a funkcionalitás elérhető, csak sokkal kényelmesebben, sokkal könnyebben. Például, hogyha le akarunk valamit fotózni, akkor nem kell elővegyük a telefont, elindítjuk a kamerát és lefotózzuk, hanem akár egy hanggal, vagy később én úgy gondolom, hogy mindenként gondolati parancssal elindíthatjuk a fotózást, majd ugyanúgy egy gondolati parancssal ezt megoszthatjuk a szociális médián, azzal, akivel csak szeretnénk, de ugyanúgy miközben egy unalmas gyűlésen vagyunk, vagy egy olyan előadást hallgatunk, ami annyira nem köt le, akkor nem a mobiltelefonunkat vesszük elő, hanem ugyancsak az előadóra nézünk, de közben háttérbe megy egy film akár, vagy böngészszük a falunkat, vagy bármi ilyesmi, amit az emberek ma is csinálnak az okostelefonjukkal, és ez, én úgy gondolom, hogy ez meg fogja határozni a mindennapjainkat, még inkább, mint most az okostelefon, ahogy ma már a legtöbb ember számára mindig kéznél van az okostelefon, úgy a jövőben, amint az akutechnológia oda fejlődik, nem csak hogy kéznél lesz, hanem mindig aktív is lesz, és mindig használatban is lesz, és gyakorlatilag mindig a fejünkön lesz. Ameddig nyilván, ha egy picit még előbbre gondolkozhatok, ez már egy picit ilyen sci-fibnek hangzik. Egy idő után én úgy gondolom, hogy már nem a fejünkön lesz, hanem a fejünkben lesz ez az okostelefon, és akkor mindenkinek lesz egy úgynevezett beépített eszköze. Erre is most már rengeteg kutatás és próbálkozás van.
Valóban nagyon sci-fi-nek hangzik ez a történet, és valamilyen szinten azért kicsit ijesztőnek is, még így számomra digitális őrültnek is, viszont az okostelefonoknál és a hajlítható okostelefonoknál maradva azt láttuk a végül is nem is olyan nagyon távoli múltban, hogy az ilyen különlegesebb telefonok, ugye a szlájdos csúsztatható és a felnyitható klapétás telefonok eltűntek, és csak maradtak a hagyományosnak számító okostelefonok. Meg tudja váltani a világot, akár ideiglenesen a következő 10-20 évre, ahogy te mondtad, a hajlítható telefon piacképes tud ez maradni, vagy egy adott ponton el fog tűnni véleményed szerint a süllyesztőbe? Zárjuk ezzel a mai digitális világot.
Ezt nagyon nehéz megjósolni. Én úgy gondolom, hogy a piacirés létezik, viszont ha csak nem lesz egy olyan változás, amitől a hajlítható okostelefonok ára gyökeresen olcsóbbá válik, akkor én úgy gondolom, hogy ez réteg termék marad, és ugye az, hogy nagyobb a képernyő, az addig van így, és addig számít, ameddig nincs végtelen nagy képernyőnk azáltal, hogy a szemünkön van egy okostelefonnal megegyező funkcionalitású eszköz, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ebben az áthidaló vagy átvezető időszakban van egy konkrét piaci rés, és én amúgy úgy gondolom, hogy amint el tudnak terjedni ezek az XR-VR szemüveg okostelefon kombinációk, teljesen el fog tűnni, mert elveszti a létjogosultságát, ugyanakkor azok drága készülékek, és a legtöbb ember számára nem tűnik logikusnak az, hogy legyen egy ilyen is és egy olyan is.
Péter, elérkeztünk a műsoridőnk végéhez. Köszönjük, hogy a mai digitális világ vendége voltál.
Én köszönöm a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ benne. W. Szabó Péter informatikussal, mesterséges intelligencia kutatóval, a TengrAI vezetőjével, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatók, külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát. Viszont hallásra.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.